Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat Székesfehérváron működő országos papi otthona. Gazdag programokkal, konferenciával, szentmisével és koncerttel ünnepelték a jeles évfordulót. A fenntartó és az egyház képviselői, a vármegye és a város képviselői, az otthon munkatársai, valamint a gondozottak és hozzátartozóik. Köszöntőjében Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök felelevenítette az épület sokszínű múltját. A kármelita szerzetesek és a papnevelés történetét, az egyházi élet növekedését, majd a szocializmus és a kommunizmus hozta szomorú időket is. Ma az intézményben méltó otthonra találhatnak a szolgálatban meggyengült papok, emelte ki a főpásztor. A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz szeretett kórház felújításának befejezési munkálatait. Csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a magyar emberekre utalva a nemzeti konzultáció családokat érintő pontjairól szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket teremtenek. Bérlettel ingyenessé válhat a kutya, illetve kerékpár szállítása a fővárosi tömegközlekedésben egy javaslat szerint, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedés szervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-én életbe lépett tarifareformmal. Kézzelfogható és konkrét eredményeket ért el a magyar kormány családalapítást és gyermekvállalást támogató politikája az elmúlt években, és a legtöbb trend tekintetében pozitív és tartós fordulatot lehet tapasztalni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az Európai Unió Parlamentjei Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottságainak konferenciáján. Kon Zsófia a tanácskozás európai demográfiai folyamatokkal foglalkozó szekciójában elmondta, a kormány családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 óta 178 ezerrel több gyermek született Magyarországon. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek legfeljebb ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt. Ha valaki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie, tudta meg a pénzcentrum. A változtatás október 26-a óta van érvényben. A MOHU október közepén közölte, hogy az új rendszerben visszaváltott italcsomagolások száma elérte a 500 milliárdot. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi kártyaprogram beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Richárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závec Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel. Feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, néhol maradhatnak derült vagy gyengén felhős tájak is. A felhős ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között várható. Híreinket hallották.
A nap verse.
Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem, a kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom. Éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húny szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.
Rónai György közelítő tél című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban egyik alapítója és szerkesztője lett az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig pedig felelős szerkesztője volt. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, és igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. A napokban ünnepelte az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztálya fennállásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból ünnepséggel is készültek a meghívott vendégeknek, különböző előadásokat hallgathattak meg más intézmények gyakorlataiból, de szó volt a rendezvényen a gyermek hospice ellátásról is. Jelen volt továbbá a végstádiumú betegek napjait megszépítő terápiás kutya is, és a megjelentek megismerhették az ő munkájukat is. Mai egészségügyi műsorunkban Kovács Judittal, az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével beszélgetünk, felidézzük, hogyan is ünnepelték ezt a kerek évfordulót, és miért is különleges ez a szám. Beszélünk arról is, miért fontos az osztályon a csapatmunka, vagy épp az önkéntesek jelenléte, ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az Egri Hospice osztály 20. születésnapja alkalmából ülünk itt most, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is zajlott ez az ünnepség, mit éltek át az elmúlt évtizedekben, milyen munka zajlik ott az osztályon, és mitől ilyen különleges ez az évszám. Üdvözlöm a stúdióban Kovács Juditot, a Hospice osztály főnővérét.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Hogyan zajlott tehát ez az ünnepség, és mitől ilyen szép kerek ez a szám, hiszen 20 éve az elsők között volt a hospice osztályi tegerben, ahol megalakult egy ilyen rendszer.
Az ünnepség előtt volt egy kis kiruccanásunk az udvarunk, az osztály hátsó udvarára, amit azon a napon sikerült átadnunk betegeink részére. Nagyon nagy álmunk valósult ezzel meg, mivel hogy a Rotary Klubtól kapott pénzadomány, illetve több magánszemély, illetve cég vállalkozásnak a jótékony segítségével sikerült megvalósítanunk. Egy fákkal övezett kis környezetet tudtunk kialakítani virágosítva, és az udvar közepén pedig egy fából készített pavilon filagória helyezkedik most el, ahova akadálymentesített burkolaton tud kijutni a beteg. Ide ki tudjuk vinni őket akár ülőkocsival is, vagy ha szükség van rá, akkor ágyal együtt is, és élvezhetik a betegek a friss levegőt, a madárcsicsergést, a napsütést. Ezt követően az adományozói táblánkat avattuk föl, ahova ezek az új adományozók, támogatók is felkerültek, majd átsétáltunk a kórház refektóriumába, ahol már gyülekeztek a vendégek, nagy örömünkre, és miután mindenki megérkezett, elfoglaltuk helyünket, akkor elkezdődött az ünnepség, amit Nagy Adrien színművésznő versével kezdtünk meg, ami nagyon megható volt, nagyon odaillő volt az alkalomhoz. A köszöntőket követően pedig meghallgattuk az előadásokat. Az előadásokban az elsőt az dr. Benyó Gábor előadása volt, ami a magyarországi hospice ellátás jelenlegi helyzetéről szólt, illetve belevette a kérésünkre a gyermek hospice-t is, ami azért sokkal kevésbé elterjedt sajnos még Magyarországon, nehezebben tudnak hozzájutni a rászorulók. Ezt követte Tuza Erikának és Kapaló Évának az előadása. Ők terápiás kutyafelvezetők a Dr. Mancsok Alapítványtól. Tuza Erika elmesélte nekünk képekkel illusztrálva, hogy miket tanult ő és a kutyusa a gyermekektől, akiket látogattak Budapesten a Tábita Gyermekház hospice-ban. Majd ezt követően, mivel ez egy elég nem nyomasztó, de elég szomorú terület, nehéz róla beszélni, ezért Kapaló Évitől egy olyan előadást kaptunk, ami a hangulatot egy kicsit felvidítja. Így ő elmesélte nekünk, illetve bemutatta, hogy egy terápiás kutyus akkor, amikor nem terápiázik, hogy hogyan is tölti minden napjait, mi mindennel lehet őket is feltölteni, hogy minél jobb állapotban legyenek testileg, lelkileg arra, hogy ők beteg emberekkel találkozzanak és foglalkozzanak. Ezt követően pedig megérkezett a torta, mivel hogy 20. születésnapját ünnepelte az osztályunk, és ahogy elhangzott, valóban az országban az elsők között alakult meg, és jelenleg is az egyik legnagyobb ágyszámmal rendelkezünk. A torta felvágását követően kis kötetlen beszélgetés volt ott a refektórium helyiségében, majd kisétáltunk az új helyre költözött méltóság mezejére, amit katolikus atya ugyanúgy, mint az osztályudvarán álló pavilont felszentelte, református lelkésznő áldásával pedig átadták nekünk, és ott elhelyeztük az emlékezés koszorúit, illetve a mécseseket.
Nagyon fontosnak tartják, hogy minél kellemesebb környezet vegye körül az itt lévő betegeket, és ugye ezt a célt szolgálta ez a hátsó pavilon rész is. Kifejezett cél volt, hogy a születésnapra készüljön ezzel?
Ez egy szerencsés egybeesés. A Rotary Klub EGRI szervezete tavaly évben jelezte felénk, ugyanis a tavalyi világnapon elhangzott, hogy a Miskolci Hospice Rotary Klub támogatta, és mondták, hogy de hát ezt ők is tudják, és szerencsénkre pont ott volt az ünnepségen az egyik tagjuk, résztvevőjük, ezért ő felajánlotta az alapítványunknak, hogy akkor megbeszéli oda bent a vezetőséggel, és ha rendben van minden, akkor támogatnak minket. Az általuk szervezett bál az januárban volt, és ennek a bevételét az osztályunknak ünnepélyes keretek között márciusban át is adták. Majd ezt követően kezdődött a tervezés, szervezés, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk. Előzetesben annyi volt biztos, hogy a hátsó udvart szeretnénk egy kicsit barátságosabbá tenni, hogy jobban ki tudjuk használni. Majd megkaptuk a tervezetet, árajánlatokat, hogy mi miből jön neki. Akkor még egyszer elkezdtünk gondolkozni, hogy hogy lehetne ebből lefaragni. Nagy szerencsénk volt, mert az EGRI BV intézetétől is kaptunk segítséget fizikai munkatéren, ami jelentősen tudta csökkenteni az anyagi költségeinket. Majd vállalkozók is beszálltak ebbe a segítségbe, így valósult meg az akadálymentes kijárás, annak a burkolata, a földdel való feltöltés ott a kijárat környékén. Így valósult meg a fából készített kis filagúria, és szintén így valósult meg az is, hogy szépen ki lett virágoztatva ez az udvarunk is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az, hogy szerencsésen sikerült az ünnepség előtt ezt befejezni, ezt valakinek a közben járására szükség volt, mert szerintem ennél jobban nem is sikerülhetett volna.
És hát ugye kitüntetettje is lett a rendezvénynek.
Igen, idei évben is, mint előző évekhez hasonlóan volt egy ápolónő, akit kitüntettünk. Mondhatni az év dolgozója lett, de nem csak az évben, hanem ő amióta ezt a pályát választotta, azóta szívvel, lélekkel végzi a dolgát. Nem is munkának, hanem hivatásnak tartja, és nála alkalmasabb személy nem lett volna most, akinek ezt a díjat át tudtuk volna nyújtani.
Egy fiatal hölgyről van szó, aki nagyon, ahogy említette is, nagyon nagy elhivatottsággal dolgozik. Mi az, ami kell ide, hogy ők megfelelően jól tudják kezelni az itt lévő betegeket?
Kell az, hogy szeresse, amit csinál, hogy szeresse az embereket, hogy legyen türelme, empátiája, hogy tudja, hogy ráérezzen, hogy mire van szüksége annak a másik embernek, mert nem mindig tudják a betegeink ezt elmondani. Sokszor a nővérnek a feladata az, hogy kitalálja, hogy mi az, ami esetleg segíthet, ami jobbá, kényelmesebbé, elviselhetőbbé teszi az ott létet. És látni apró mozdulatokban, tekintetekben, hogy amit tesznek, az jó. Van, amikor csak egy mosolyt ad a nővérke, de ha a beteg visszamosolyog, akkor azzal már jelzi, hogy ezzel neki most jót tettünk. És így mind a két részről jól járunk.
Hát igen, ugye ezt nem lehet hosszú távon csinálni, hogy valaki csak felteszi a mosolyt, aztán leveszi a mosolyt, mert gondolom a mindennapokban ez örlő, ez a munka.
Örlő is tud lenni, viszont ugye nálunk sem mindig egyformák a hétköznapok. Vannak könnyebb időszakok, meg nehezebb időszakok, de az, hogy egy nagyon jó csapat dolgozik ott az osztályon, akik számíthatnak egymásra, akik tudnak együttműködni, sokszor félszavakból megértik egymást, az már nagy segítség ahhoz, hogy minél könnyebben viseljék ezeket a terheket, és minél könnyebben tudjanak tovább a betegek érténykedni.
Nyilván mindenkinél más ez a folyamat, hogy hogyan tudja mindennapi terheket feldolgozni, ha letenni talán nem is, mert ez lehet, hogy nehezebb egy kicsit, De korábbi adásban beszéltünk arról, hogy kapnak ők segítséget ehhez, hogy szakmailag hogyan lehet ezt ténylegesen megtenni.
Igen, a segítség az adott a kórházban. Ugye van mentálhigiénis kolléganőnk is, akivel bármikor tudnak beszélni, mert tényleg ő ott van a mi osztályunkon, elérhető bárki részére, nem csak nővéreknek, de egyéb osztályokon dolgozó szakdolgozóknak is, hozzátartozóknak is, illetve a betegeink részére is. De ha ő még nem lenne elég, ugye járnak hozzánk a terápiás kutyusok is, akik minden látogatásukkor nem csak a betegeket látogatják meg, hanem az éppen műszakban lévő nővérkéket is, úgyhogy ők is nagyon sokat tudnak segíteni azon, hogy könnyebben viseljük a mindennapok terheit, mert ezek a kutyusok ráéreznek, hogy ki az, akinek egy kis támogatásra, egy kis erősítésre van szüksége, és le se tagadhatjuk előttük. Ők belénk látnak.
Milyen okos állatokról van szó. Hogyan fogadják a betegek azt, hogy ott van egy állat a kórházban? Mert ugye a kórházat általában egyébként egy nagyon higiénikus intézménynek gondoljuk, ahova állatot nem szabad bevinni, ide mégis bekerül.
Hát bármilyen állatot hozzánk se szabad behozni, de a terápiás kutyusok azok ugye egy vizsgázott kutyusok, van igazolványuk is, hogy ezzel a vizsgával rendelkeznek, és beléphetnek egy ilyen intézménybe, akikkel van szerződésük. Ezek a kutyusok rendszeresen orvosi vizsgálatokon is átesnek, pontosan azért, hogy semmilyen probléma ne alakulhasson ki így a látogatásaik során. Vannak betegek, akik csak folyosón, vagy kórteremben, vagy akár az udvarunkon szeretnének a kutyussal találkozni, de vannak olyanok, akik kifejezetten kérik a kutyus közelségét, olyan szinten, hogy teljesen fekvő beteg is bekéri a kutyust az ágyba maga mellé, megöleli, simogatja, rendszeresen jutifalatokat a gazditól kér, hogy de hagyadjak már még neki. Úgyhogy nem csak a betegnek nagyon jó ez az időszak, mikor kutyusok meglátogatnak minket, hanem felvidítja a szobatársakat is, még azt is, aki azért annyira nem rajong a kutyusokért. Felvidítja a hozzátartozót is, mert a hozzátartozó is örül neki, hogy az ő beteg hozzátartozója mesél vidáman, mosolyogva egy kutyusról, aki őt meglátogatta aznap. Elmondja, mit csinált, milyen trükköket kért tőle, és ez már egy kicsit a beszélgetés során eltereli a betegnek a figyelmét is arról, hogy ő most beteg, milyen problémái vannak, és egy kicsit jobb lelki állapotba tudnak kerülni ennek következtében.
Nagyon fontos mozgatórugói még az osztálynak, azon túl, hogy ott vannak a dolgozók, akik stabil bázist adnak ennek alapot, de ott vannak az önkéntesek. Nagyon fontos róluk beszélni, hiszen ők önszántukból vannak ott és segítenek. Kik ők és mit csinálnak?
A kórház több osztályán vannak önkéntesek, de a legtöbb az nálunk van a hospice osztályon, aminek mi nagyon örülünk, nagyon szeretjük a jelenlétüket, és ugyanúgy, mint a kutyusokat is, az önkénteseket is nagyon várják a betegek, sőt van, hogy úgy mondják, hogy a sárga angyal mikor jön. De van, amikor nevén szólítják az önkénteseinket. Az önkéntesnek több ideje van arra, hogy leüljön a beteg mellé, meghallgassa. Ha kell, elmegy bevásárolni neki, hogyha éppen nincs a betegnek hozzátartozója. De különböző kézműves foglalkozásokat is tud tartani az erre alkalmas állapotban lévő betegeknek, vagy egyszerűen csak felolvas nekik, vagy zenét hallgatnak. De olyan is volt már, amikor csak azt kérte, hogy üljön mellé és fogja a kezét. Tehát amire egy ápolónőnek nincs úgy ideje, azt az önkéntesek nagyon jól tudják pótolni.
Hányan vannak ők egyébként jelenleg? Hogyan lehet esetleg csatlakozni ehhez a csapathoz?
Hát nálunk 3 önkéntes van most aktívan jelenleg. Csatlakozni úgy lehet, hogy van egy adatlap, amit ki kell tölteni nálam, mert én vagyok az önkéntesek koordinátora. És egy kis elbeszélgetéssel indul ez az egész, hogy melyik területet szeretné, mi az, amiben segíteni szeretne, mire vágyik, van-e valamilyen előképzettsége esetleg. Ezt követően, hogyha megvan, hogy melyik terület milyen feladataival próbálkozna az önkéntes, akkor van egy kötelező oktatási rend, amin túl kell esniük. Üzemorvosi vizsgálattól kezdve munkatűz, környezet, balesetvédelmi és készhigiénés oktatás, majd ezt követően egy rövid elméleti, illetve egy gyakorlati képzés. Erről mindről van egy írásos igazolás, hogy jelen volt, és ezután megyünk arra a kiválasztott osztályra, ahol a főnővérnek bemutatjuk az önkéntes jelentkezőt, és főnővér utána átveszi tőlem, és megmutatja neki, hogy akkor merre van, hogy néz ki az osztály, hogy legyen helyismerete, mi az, amiben tud segíteni, mit szeretnének, hogy lenne a jó, egyeztetnek végül is, hogy mely napokon és hogy tud majd az osztály munkájában részt vállalni.
Ön mit gondol, hogy ennyi mindent említettünk, de hogy mitől lehet igazán különleges itt az EGRI Hospice osztály, hiszen nagyon sok felújítás történt már annak érdekében, hogy családbarátabb legyen, hiszen ide jöhetnek az unokák is, különböző családtagok, születésnapokat tartanak. Miért különleges itt az EGRI mégis?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekünk mindenképpen különleges, akik ott dolgozunk, mert a mi második otthonunk, de igazándiból szerintem azért, mert nagy osztályként kezdte pályafutását, már akkor is viszonylag nagy ágyszámmal, stabilan működünk, a vezetőség részéről is én mondhatom, hogy minden támogatást megkapunk. A betegek, a hozzátartozók jól érzik magukat ott a mi környezetünkben, úgy gondolnám, hogy egész jó hírünk is van országos szinten is, a kapcsolatrendszerünk megvan, tehát egyre több a támogatónk is, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jól működő osztályként működjünk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, és szerencsére ez nem csak területileg, illetve az infrastruktúra van hozzá biztosítva, hanem a dolgozók is.
Nagyon jól mutatja ezt a jó meglévő kapcsolatrendszert az, hogy ugye itt az ünnepségen elég sok meghívott vendég volt, akik el is jöttek, és nagyon széles skálán mozgott.
Hát igen, úgy gondoltuk, hogy most ezt a 20. születésnapot illő módon kellene megünnepelnünk, ezért a Magyar Hospice Palliatív Egyesületnek az elnökét, dr. Benyó Gábort hívtuk meg fővédnöknek, illetve egyik előadónknak, aki a Török Bálinti Gyermekhospice-nak is a vezetője. Második előadónk pedig ugye Tuza Erika volt, aki szintén gyermekhospice-ban is tevékenykedik, de ő a budapesti több felnőtt hospice-ban is látogatást végez a kutyusaival. Úgyhogy így ez az ünnepség lehetőséget adott arra, hogy minél szélesebb körből, szélesebb területen tájékozódjanak a résztvevők a hospice ellátásról. Az előadásokban elhangzott az is, hogy sajnos sokszor nem is szakorvosok vagy szakemberek javasolják például a gyermekhospiszba való kerülést, vagy hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, hanem maga a szülők hozzátartozók azok, akik úgymond nyomozásba kezdenek, hogy ki tudna nekik segíteni, és így jutnak el a gyermekhospiszhoz. Jó lenne, hogyha ez is minél szélesebb körben elterjedne, és tudnának róla az emberek, hogy van a felnőtteknek is, de van a gyermekeknek is, és segítenek szívvel, lélekkel.
Ugye itt a műsor elején is úgy fogalmaztam, hogy elsők között volt, hogy megalakult itt Egerben ez a hospice osztály, de miért volt erre szükség, és vajon miért csak ilyen, most ezt idézőjelbe téve 20 év, csak 20 évről beszélünk, hiszen ez nem egy hosszú idő, hogyha a betegek számát években nézzük, mégiscsak 20 éve jött létre, és egyáltalán miért jött létre?
Hát igazándiból biztos vagyok benne, hogy már korábban is szükség lett volna rá, viszont 2004 az a dátum, amikor az OEP által finanszírozott ellátási formává vált a hospice ellátás. Ez több intézményt, illetve szervezetet hozzásegített ahhoz, hogy belemerjenek vágni, hospice osztályt hoztak létre, illetve itt Egerben is, környékén is hospice otthonápolási szolgálatok is alakultak. Az a szerencsés, hogyha az otthonápolási szolgálathoz a fekvő háttér is megvan, tehát a két szervezet át tud járni betegügyileg egymás között. Minden betegnek az lenne a legjobb, hogyha otthon a családja körében lenne, de sajnos vannak olyan esetek, amikor ez nem kivitelezhető, és szükség van a kórházi ellátásra, ilyenkor vagyunk mi, akik a család válláról levesszük a terhet, és segítséget tudunk nyújtani ezeknek a betegeknek az ellátásához, felügyeletéhez.
Nem tudom, hogy mennyire lehet a köztudatban az, hogy hogyan lehet ide jelentkezni hozzátartozóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő elfáradt, hogy most már tényleg lehet, hogy jobb lenne, hogyha valaki segítene szakmailag, akkor ő mit tehet?
A Magyar Hospice Palliatív Egyesületnek az oldalán felelhető egy olyan rész, hogy ellátáskereső. Ezt, hogyha valaki megnyitja, akkor ott ki tudja választani, hogy otthoni, illetve intézeti hospice ellátásra lenne szüksége, beírja a megyét, beírja azt, hogy melyik település, és ez a rendszer kiírja, hogy arra a településre ki az illetékes, akár otthonápolásban, akár bentfekvő hospice ellátás terén. Fel tudják venni ezen a megadott telefonszámon vagy e-mail címen keresztül is a kapcsolatot az illetékesekkel, de nagyon sokszor szájhagyomány útján terjed. Hogyha megtudják, hogy valakinek a családjában van daganatos beteg, és már nehéz otthon az ellátása, akkor elmondják egymásnak, hogy figyelj csak, hát nekünk segített a hospice osztály, vagy nekünk az otthonápolástól kijöttek, és milyen jó volt, és utána került be az osztályra. Tehát ennek is nagyon nagy szerepe van, hogy akik már velünk kapcsolatba kerültek, azok jó tapasztalatokat szerezzenek, meg legyenek elégedve a kapott ellátással, mert annál biztosabb, hogy a környezetükben is ezt fogják terjeszteni. A mi osztályunkra meg lehet kerülni akár otthonról, akár más intézményből, illetve a saját kórházunknak a többi osztályáról is. Van egy beleegyező nyilatkozatunk, amit a betegnek a kezelőorvosa ki tud nyomtatni, felvilágosítja a beteget arról, hogy milyen állapotban van, milyen stádiumban van a beteg, mik a kilátásai, mire számíthat, mit tudnak még tenni, vagy mit nem. És hogyha a beteg fel van világosítva, akkor bele tud egyezni abba, hogy akarja ő a hospice ellátást, vagy sem. Ugye nálunk nincs aktív terápia, nincsenek kivizsgálások, mert hozzánk már olyan a betegek kerülnek, akiknek már erre nincsen szükségük. Amikor aláírja a beteg, a kezelőorvosa, illetve a hozzátartozó is ezt a beleegyező nyilatkozatot, akkor ezt eljuttatják hozzánk az osztályra, e-mailben, személyesen, ahogy egyszerűbb nekik, és ezt követően előjegyzésbe kerül a beteg. Telefonos elérhetőség minden esetben van a betegek felé, hogy kit kell értesítenünk, és amikor úgy látjuk, hogy na, akkor ő következik, van üres ágyunk, tudjuk fogadni a beteget, akkor felvesszük a megadott telefonszámon elért személlyel a kapcsolatot, és egyeztetünk, hogy akkor ők tudják hozni, betegszállítóra van szükség, hogy milyen feladataik vannak, kell-e menni még házi orvoshoz előtte esetleg, ha otthonról jön a beteg, vagy hogyha aktív osztályról jön, akkor hogy van-e még ott valamilyen teendő, vagy tudják küldeni a beteget, és akkor úgy szállítják át hozzánk.
Említette, hogy más osztályokról is jöhetnek betegek, de nagy átlagban egyébként a daganatos megbetegedéssel érkeznek. Egyébként milyen más betegséggel érkeznek még ide?
A legelterjedtebb a daganatos betegség. Nagyon ritka az, amikor egyéb más betegséggel, vagy elégtelenséggel jön beteg. Korábban volt vigilkómás betegünk, akinek tényleg az otthoni ellátása nem volt megoldott, de a daganatos betegség az, ami a fő területünk, és ők is vannak nálunk.
Hány ágyal működnek, és vajon ez most elegendő-e, vagy lehetne-e bővíteni még a helyet?
Ez változó. Van, amikor ez a 25 ágy, amivel most rendelkezünk, kevésnek bizonyul. De olyan is van, amikor egyszerűen nem tudunk osztályt feltölteni, nem tudunk beteget felvenni, mert mondhatni azt, hogy szerencsére otthon vannak a családdal, és még nem szeretnének jönni, de sajnos az is van, amikor egyszer csak úgy elfogynak a betegek. És akkor várnunk kell nekünk is egy kis időt, mire ismét jönnek a jelentkezések, és sorba fel tudjuk venni őket.
Egyébként hogyan zajlik itt a bent fekvés időszaka? Nyilván nem csak fekvő betegek vannak, de hogy mennyi időtartamra jöhetnek ők? Egészen az utolsó percig ott lehetnek ők, vagy van ebben valami rugalmasság?
Hát elvileg 1-3 hónap az az időszak, amire tudjuk fogadni a betegeket. De ez nincs kőbe vésve. Mert attól függ, hogy milyen a beteg állapota, hogy milyen a szociális háttere, várja-e otthon valaki vagy sem. Ez mind befolyásolja azt, hogy 3 hónap elteltével ő marad-e nálunk, vagy esetleg haza tudjuk adni. Nagyon fontos az, hogy nálunk a hazaadás is azt jelenti, hogy a kezelőorvos felveszi a kapcsolatot a beteg hozzátartozójával, és egyeztetnek. És akkor, amikor jó a hozzátartozónak és jó az osztálynak, akkor közösen úgy szervezik meg a hazaszállítást. De hogyha azt úgy ítéli meg az orvos, hogy továbbra is kórházi ellátásra van szükség, mert otthonában nem tudják ellátni a beteget, akkor nem adjuk haza, akkor nálunk maradhat a végsőkig.
Thank you.
Említette, hogy milyen fontos a hozzátartozóknak is a visszajelzése, hogy ők hogyan látják azt, hogy ott az ottani ellátás milyen az ő rokonuknak. És közülük kerül ki nagyon sok adományozó, tehát hogy ez gondolom egy nagyon jó visszajelzés.
Igen, hát szeretünk jó kapcsolatban lenni a betegekkel is, és rajtuk keresztül ugye a hozzátartozóikkal is, mert hogyha a beteg elégedett, akkor nagy valószínűséggel a hozzátartozó is elégedettebb. Ugye azzal, hogy mi egy terhet leveszünk a hozzátartozó válláról, azzal már ő is lelkileg egy kicsit tud rendeződni, saját magára összpontosítani, és ha látja, hogy az ő betege el van látva, amire szüksége van, azt ő megkapja, akkor nyugodtabb lesz, akkor már másabb lesz a hozzáállása, lehet, hogy a munkájához is, amihez lehet, hogy türelmetlenebb volt esetleg, vagy teher volt számára, de egy kicsit tényleg a saját életét is tudja élni, és amikor szükségét látja, akkor meg be tud jönni látogatni a szerettét.
És itt hogyan zajlik a beteglátogatás?
Hát a kórházi házirendhez alkalmazkodva nálunk is 3-tól 4-ig van a látogatási idő. Legtöbbször ilyenkor jönnek a látogatók. Viszont vannak olyan betegeink, akiknél a rendkívüli látogatási engedélyt kiadjuk, és nem kevesen vannak. Ezek névre szólóan vannak hozzátartozóknak kiállítva, ők bármikor jöhetnek.
Ennek milyen oka van, hogy ők rendkívülit kapnak?
Vagy az, hogy nagyon messze lakik a hozzátartozó, és nem mindegy, hogy reggel elindul, hogy mikor ér ide, vagy délbe indul, és éjszaka közepén ér haza, vagy az, hogy sajnos annyira rossz állapotban van, gyenge állapotban van már a beteg, hogy bármikor bármi történhet. Ilyen betegek hozzátartozóinak is szoktunk adni ilyen engedélyt.
Amár az adományozókról beszéltünk, mit köszönhetnek az adományozóknak, hiszen ők gondolom anyagi és fizikai segítséget is nyújtanak.
Ez így van. Mi mindent köszönünk, akár még egy jó szót is köszönünk. Nagyon jó érzés volt az is, amikor az nem adományozás volt, de egy hazatávozott betegünk visszajött hospice világnapra a családjával együtt, és velünk együtt ünnepelt egy korábbi évben. Ez is nagyon nagy erőt adott nekünk, és ez is egy kis plusz volt. De az adományozók által sikerül az osztályunkat is egy kicsit szépíteni, modernizálni, és ezáltal otthonosabbá tenni. Az, hogy otthonosabb a környezet, az a betegnek is jó, a hozzátartozónak is jó, és teljesen más, mint hogyha egy hagyományos kórházi osztályon feküdnének. Ugye nálunk most már január óta a mennyezeten is vannak a kórtermekben színes képek. Ezt is figyelték a betegek, a hozzátartozók, amikor felkerültek a mennyezetre. Ha telefonon beszéltek hozzátartozóval, akkor tájékoztatták, hogy hol tartanak a munkálatok, melyik szobánál, milyen képek kerültek föl. Úgyhogy ez mind-mind az adományozók, akár anyagi, akár tárgyi, akár fizikai munka által adott adománya, ez mind egy kis plusz tud adni az osztálynak, a betegeknek és a hozzátartozóknak is.
Ezt így elhallgatva mindig arra gondolok, hogy itt azért szorosabb kötelék alakul ki mégiscsak a betegek és az ápolók között. Hogyan tudják feldolgozni az ő elvesztésüket?
Ez változó. Ugye nálunk is vannak olyan betegek, akik nagyon rövid időt töltenek nálunk, és vannak olyanok, akik hónapokat. Az a beteg, akivel csak rövid ideig, napokig, vagy akár egy-két hétig tudtunk találkozni, azzal olyan szintű kötődés nem alakul ki, mint aki akár hónapokig van az osztályon. De mi próbáljuk azt is nézni, hogy az a munkánk sikerélménye, hogyha a betegnek nincs fájdalma, hogyha az a beteg végre tud mosolyogni, ha nem fájdalomtól összegörnyedve van, hanem ki tud nyújtózkodni, vagy hogy jó étvágyjal el tud fogyasztani, akár csak pár falatot. Vagy esetleg hozzánk szól az a beteg, aki addig 2 napon keresztül egy árva szót nem szólt. Ez mind azt jelenti, hogy valamit jól csináltunk, és segítettünk annak a betegnek, akinek szebbé tettük ezt a hátralévő időszakát.
Mindig arra gondolok, hogy milyen nagy szeretet működik ott az osztályon. De amikor az ember eldönti, hogy valamilyen pályát választ, akkor nem feltétlenül gondolna arra, hogy ápolóként a hospice osztályon szeretne dolgozni. Önnek mi volt a motivációja?
Hát annak idején én a szemészeten kezdtem dolgozni, akkor utána kisfiam születését követően viszont az onkológiai szakrendelésre mentem. Onnan felhívtak az onkológiai osztályra, az osztályról meg egyszer kaptunk egy üzenetet, hogy azonnal menjek át az ápolási igazgatóságra, amikor hirtelen azt se tudtam, hogy mit csináltam, de szerencsére semmi olyat. Azért hívtak át, mert hogy a hospice osztály akkori főnővére átment igazgatónőhöz, és mondta, hogy akkor ő szeretne nyugdíjba menni, és engem szeretne utódjául oda arra az osztályra. Na hát ez volt az én motivációm, hogy egyet aludhattam rá, hogy vállalom-e vagy sem. Igen. Féltem tőle, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.
Mégis igent mondott.
Igen. Mert már akkor is, ugye én az onkológiáról gyakran jártam át főorvos úrral a hospice osztályra. És azok a dolgozók, akik akkor is ott voltak, egy olyan barátságos közeget, légkört alakítottak ki, és annyira kedvesek, együttműködőek voltak. Tényleg a fogadtatás részükről, amikor mi bementünk az osztályra, ez mind olyan jól esett, hogy úgy voltam vele, hogy még ha nehéz terület is, de ez biztos, hogy segíteni fog, hogy nem egyedül, hanem így csapatban tudunk dolgozni. És ez megvan a mai napig, hogy egységként tevékenykedünk.
Igen, talán még arról nem beszéltünk, hogy kik alkotják itt a csapatot, amit már olyan sokat emlegettünk.
Hát ugye van hospice palliatív licenszvizsgával rendelkező orvos, aki viszi az egész osztályt a hátán, vagyis így volt. Jelenleg 4 szakorvos látja el az osztályunknak az orvosi hátterét, illetve rezidensek is hozzánk vannak irányítva, ami nagyon jó ilyen szempontból, mert minél többen belelátnak az osztályos munkánkba, annál többen lesznek, akik esetleg ajánlják majd, hogy hozzánk kerüljenek a betegek, talán nem fognak annyira félni a mi osztályunktól, és talán egy kicsit a szemlélet is változik majd ilyen téren, és ennek már láttuk az eredményét is. Az ápolónők, ők vannak legnagyobb számban osztályunkon, itt a diplomás ápolótól kezdve a segédápolóig mindenféle nővérke megfordul, van a gyógytornász, akkor van mentálhigiénés kolléganő, elérhető a szociális munkás, a diétás nővér, akkor jönnek hozzánk katolikus atya, református lelkész, önkéntesek, terápiás kutyus.
Voltak egyébként nehezebb időszakok, amikor elgondolkodott rajta, hogy lehet, hogy mégis egy másik osztályon kellene dolgoznom, vagy ez olyan fix volt, hogy én megtaláltam a helyem?
Igazándiból egyszer volt egy olyan alkalom, amikor mondtam, hogy jó, akkor elegem van. Én akkor most megyek egy állatkórházba.
Élesváltás.
Igen. De szerencsére ez csak egy párnapos időtartam volt. Akkor valahogy nagyon sok minden összejött. Nem csak a munkában, hanem magánéletileg is, és akkor tényleg mindenből elegem volt. De akkor is ott volt a csapat mellettem. És mondták, hogy ne hülyéskedj, már itt nem merjél hagyni minket, nem csinálhatsz ilyet. És nem bántam meg. Szívvel, lélekkel vannak a betegekért, és egy imádnivaló csapat, akikkel együtt dolgozhatok nap, mint nap.
Akkor a fluktuáció nem nagyon érinti önöket, de milyen az utánpótlás? Mit látnak, hogy...
Hát nálunk inkább akkor mennek el a dolgozók, ha nyugdíjba mennek, illetve hogyha családi gondok, problémák miatt költözni kényszerülnek. Az utánpótlás az változó. Van, aki szívvel, lélekkel jönne hozzánk, aztán sajnos rájön, hogy nem az ő világa, mert nem bírja, nagyon megviseli. De van olyan is, aki szeretne ott dolgozni, viszont nem tud alkalmazkodni, nem tud a csapatnak a részévé válni. És nagyon meg kell válogatnunk ezért, hogy ki az, akit mi szeretnénk, hogy ott legyen velünk, mert dolgozni is úgy jó, főleg egy mondhatni ilyen nehéz osztályon, hogyha az, akivel együtt vagyunk a műszakba beosztva, azzal jól tudunk együttműködni. Hogyha nincs meg az összhang, akkor az nem megy.
Ha már a 20 éves születésnap apropóján találkozunk, van-e valami terv még, amit szeretnének megvalósítani, akár adománygyűjtés után, valamilyen plusz feladat, programa az ott lévőknek?
Hát terv az mindig van, ahogy egy megvalósul, van másik. Most éppen azt tervezzük, hogy szeretnénk az osztályunk folyosóját, burkolatát lecserélni. Ugye ez egy régi épület, az irgalmas rendi épület, és hát elég sok mindenben felújításra szorult már akkor, amikor ugye oda költözött az osztály 20 éve. Sok minden már szép lassan megvalósult, de ez egy olyan nagy volumenű munka, hogy ezt mindig halogattuk. Mert ugye az, hogy egy egész osztály burkolatát lecseréljük, az a betegellátásra is nagy hatással lenne, nem tudnánk úgy közlekedni, a betegeket hozni, vinni. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk erre kitalálni, de ez lenne a következő célunk, hogy ezzel is egy kicsit barátságosabbá, szebbé tenni az osztályt.
És akkor erre most még zajlik az adománygyűjtés, vagy egyébként már alakul az összeg?
Az összeggel még nem tudom, hogy hogy állunk, igazándiból még csak tervben van minden, de mondom, ez már egy régi tervünk, csak mindig közben jön valami más, amit biztosabban kivitelezhetünk az osztályon.
Esetleg programokban valamit gondolnak a betegeknek, hogy színesítsék az ott létüket?
Minden évben, amikor közeledik a karácsony időszaka, akkor gyertyagyújtások vannak az osztályunkon, akkor vannak, a színházból szoktak jönni hozzánk énekelni, karácsonyra hangolni, vagy egyéb iskolákból jönnek énekelni, betlehemes műsort adni, de van, amikor a kutyusok jönnek Mikulásnak öltözve, van, amikor az önkéntesünk által tudunk feladatokat, ilyen karácsonyra hanguló feladatokat kitalálni, illetve minden évben megtörténik a karácsonyi bóli készítése, ami a betegeink
bóli.
Is.
Bóli?
Igen, de szigorúan alkoholmentes, amit a betegeink is, illetve a dolgozóink is nagy szeretettel készítenek és fogyasztanak, illetve minden évben viszünk be mézes kalács figurákat, amiket a betegekkel közösen díszítünk fel.
Akkor van egy ilyen szokásrendszer, hagyományrendszer ott az osztályon?
Igen, ez már nagyon régóta megvan, ezt még az elődöm Lubai Sándor névezette be, hogy karácsonykor műsor kell, és akkor minden héten van valami. Ugye hosszú nem lehet, mert fárasztó a betegek részére, viszont az, hogy mindig van valami kis történés minden héten, az nekik is a kórházban is segít arra, hogy, vagy ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben készüljenek a karácsonyra, még így a zord falak között is.
Én csak nagyon jó munkát tudok kívánni, kitartást és sok erőt. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Kovács Judittal, az Egri Markot Ferenc Kórház Hospice osztályának főnővérével beszélgettünk új műsorral, új témával. Egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégáim Tompos Péter és Karkus István, valamint a műsorszerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.